Vendégeink vannak, olyan vendégek, akik már jártak nálunk, és nagyon szeretünk velük beszélgetni, mert mi is járjuk ugyan a világot, Kaposvár, Debrecen, Szekszárd, Aranyháromszögben, de ők mindig egy kicsit messzebbre mennek, és hát olyan élményekkel jönnek haza, ami számunkra egy teljesen új és ismeretlen világot mutat be. Lantai Csont Gergő, hello Gergő, jó reggelt, és Szilas Ildikó, a vendégünk, hello.
Sziasztok.
Bár voltatok nálunk, ugye a National Geographic-nak fotózol.
Igen, ez az anyag is, amit jó, közel most készítettünk, az valószínűleg nekik készül. Viszont megelőzőleg, tudod, honnan kéne adásokat csináljatok?
Na.
Kongói esőerdőkből, és le is szervezzük nektek.
Figyelj, itt kettővel arrébb van a vezérigazgató szobája. Gyorsan itt a hírek alatt csinálsz egy röpke költségvetést, a Jani turista osztályon utazik, ezt nyugodtan írd bele.
Ennyi, nem érdekes.
Vagy vonattal látsz sok átszállással.
Ha nem annyira drága, egyébként az ötlet nem rossz. Ezt a témát most itt találtátok újra, vagy ajánlották, hogy találtatok erre, amit fotóztatok?
Általában mi keressük a témákat, hát Afrika lényegében egy kimerítetetlen tárházza az élményeknek, az érdekes, exotikus kultúráknak, úgyhogy nem annyira nehéz témát találni. Most Gánában, Burkina Fasóban jártunk, ebben a két nyugat-afrikai országban, és hát itt is mielőtt elindultunk, mert tudtuk, hogy nagyjából mire számíthatunk. Érdekes vallási jelenségek, fetisizmus, a szellemekben való hit, animizmus, különböző turisztikai lehetőségek.
Most a leosztás az úgy, hogy Gergő fotóz, ugye te pedig Afrika kutató vagy, ha jól mondom, vagy keresed a témát, megtalálod, ismered Afrikát, csak egy jó páros vagytok itt ketten.
Igen.
Ugye?
Tökéletesen kiegészítjük egymást, tehát hogy én szakmailag nem vagyok annyira felkészült abban, hogy mit fogunk látni, mit fogunk tapasztalni, így belerobbanok az élménybe, megörökítem a pillanatot, Ildikó pedig nagyon profin leszervezi, szakmai ismereteket mögé rakja, és akkor itt meg bemutatjuk.
És ez hogy megy, hogy akkor így megkeresi, így őket beírja a Google-ba, hogy ahol még nem járt senki, Afrika, enter.
És akkor... Hol vannak a boszorkányok? Afrika. Megyünk Afrikába, Gergő, csomagolj!
Nem Pretoria belvárosából jelentkeztek, hanem elmentek egy olyan helyre, ahol elviekben még nem járt senki. Ami gyakorlatilag ugye minden ember számára egy fehér folt, nem? Akkor ezt hogy keresitek ki?
Kicsit korábbra vissza kell menni, tehát az elmúlt időben nagyon sokat foglalkoztam Afrikával, nagyon sok kapcsolatot tettem szert, és hát a mi útjainknak az is különleges, hogy olyan helyre tudunk elmenni, ahova nagyon nehezen lehet. Tehát megnézem, hogy kik azok a bizalmi embereim, barátaim, kollégáim Afrikában, akik be tudnak bennünket vinni valamilyen zárt közösségbe, mint például Dél-Burkina Fasóban elmentünk a Lobi néphez, és ott is volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy igen, elviszlek titeket családhoz, be a legmélyebbe, a kultúrába, hiába rövid ideig lesztek ott, meg fogjátok érteni, miről szól az a dolog. És akkor így úgymond alakulnak ki a témák.
Uh-huh. Jó, kezdjük a boszorkányokkal. Ugye fotóztál boszorkányokat
igen,
is?
Igen, igen.
Boszorkányok Afrikában. Ennek próbáltál egy fotóriporton belül utána járni. Na, ahogy olvasom én, ugye Juli már beszélgetett veletek, hát ott boszorkánynak nem jó lenni, finoman fogalmazom. Ugye? Ha az ember azt mondják, hogy boszorkány, onnantól kezdve az, mintha tulajdonképpen a középkorban járnánk.
Ez így van. Gánában van 6 olyan falu, ahova csoportosítják a boszorkányokat, és ahol a boszorkányok védelmet lelnek a szülőfalujukban ért különböző atrocitásoktól. Ez gyakorlatilag, ha jól tudom, szinte mind nők, ugye? Tehát férfiak nincsenek is nagyon köztük, és valamilyen esemény történt körülöttük, valami gyanús dolog történt a szülőfalujukban, amelynek következtében őket onnan száműztek.
De hogy lesz valaki boszorkány? Tehát hogy kiáltanak ki valaki boszorkány?
Hogy úszik a vizem.
Onnan indul a dolog, hogy alapjában olyan nagyon spirituálisak az emberek Afrikában, és nagyon főleg a vidéki Afrikában a legtöbb nő falvakból került ki. Nagyon együtt élnek a természettel, kevés tudományos ismerettel rendelkeznek, ezért minden megmagyarázhatatlanra, például hirtelen bekövetkezendő tragédia, betegség, próbálnak a saját maguk környezetében megoldást, választ találni.
Tehát ha beteg a férjed, akkor te boszorkány vagy.
Igen, például, hogyha egy 3 nap, 2 nap alatt valaki minden tünet nélkül, előzetes tünet nélkül egy gyors betegségben meghal, akkor megpróbálják megfejteni, hogy vajon ki okozhatott neki rosszat. Milyen spirituális erő lehet a háttérben, aki ezt az embert mondjuk megátkozta.
Tehát egy ilyen masszív bűnbakkeresés folyik?
Így van. És nagyon fontos az álmoknak a jelentősége. Tehát általában megpróbálják megtalálni, hogy kivel álmodott az a személy, aki mondjuk meghalt, és nagyon sokszor ilyenkor megneveznek egy embert, bűnbakkeresés, megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlant, ezzel úgymond ezt a konfliktust a társadalomban el.
Gergő, ezekbe a boszorkányfalból, ezekbe te eljutottál, ugye? Fotóztad
mind
ezeket?
Mind a ketten ott voltunk.
Mind a ketten ott voltatok. Ezek ilyen börtönök, vagy ezek akkor száműzött asszonyok, akik boszorkányok lettek?
Börtönnek nem mondanám. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy falu, amiben teljesen átlagos emberek laknak, és a falunak egy vizuálisan is jól elszeparált része az a része, ahol a boszorkányok laknak. Építészetileg is más jellegűek voltak kicsit az ingatlanok. Tehát, hogy lehetett látni, hogy ez egy elkülönített rész, itt ez egy kicsit eltér a többitől, és ott laktak a boszorkányok. Egy-egy portálba 3-4 kis kör alakú portálba 3-4 kis ház, benne boszorkányok. És gyakorlatilag hát ők nagyon rossz körülmények között élő idős asszonyok, tehát hogyha én nem tudnám, hogy ők boszorkányok, akkor nem találtam volna ki, hogy ők boszorkányok. Ők tették ott a mindennapi dolgaikat.
De kiközösítettek tulajdonképpen.
Ez a lelki állapotukon ez látszik? Tehát, hogy ők megzuhant, depressziós olyan emberek, akiken látszik az, hogy őket kiközösítették, és hogy nem tölthetik az idejüket mondjuk a családjukkal?
Én nem tudom általánosabban. Boldog arcokat nem nagyon láttam ebben a faluban. Te hogy tapasztaltad?
És azért és nem úgymond egy ilyen zárt börtönről van szó, mert haza nem mehetnek. Tehát ott legalább biztonságban vannak, egy viszonylagos nyugalomban, békében élnek, vannak bizonyos segélyszervezetek, akik néha adnak nekik ruhákat, rist, kaptak egy kis földterületet, amit ők ott művelhetnek, úgyhogy visszaút már nincsen, tehát a gyökereiktől elszabadultak, úgyhogy ebben az új faluban, új közösségben, az asszonytársaik között, aki közösített nők közösségen próbálják.
És van, akit meg is ölnek például?
Hát, hogyha hazamennek, akkor érhetik őket atrocitásokat, meséltek történeteket, hogy volt, aki látogatott egy esküvőre, egy eseményre, és akkor már nem tért vissza, mert hát őt otthon nagyon-nagyon kivetik, és itt ebben a faluban.
Kerülnek be, tehát többen mondták el, hogy őt tetlegesen bántalmazták, és két nap egy éjszaka futott, mert ugye híre ment ennek Gána szerte, hogy vannak éjszakon ezek a biztonságos közösségek, táborok, és azért oda menekültek lényegében.
És akkor él egy nő mondjuk egy afrikai családban, ezen a környéken, egyszer csak történik valami megmagyarázhatatlan, és reggel már úgy ébredt, hogy őt boszorkánynak kiáltották ki, és onnantól kezdve kiközösítik, és vége az addigi életének?
Ez általában pletykával kezdődik. Ki akarhatott rosszat, kinek volt valami problémája az elhunytal, kivel veszekedett az utolsó napokban, és akkor ő volt az ott súrlódás volt, és akkor így a pletykából...
Ez hasonló, mint ilyen. Az európai boszorkánygyűlözés, csak mondjuk x száz évvel ezelőtt történt.
Ők még mindig nem hallottak könyves Kálmánról.
Ti tudtatok beszélgetni ezekkel a nőkkel, tolmács segítségével?
Igen, fénykép, ezek Ildikó folyamatosan készíti az interjúkat, próbálja információkat összegyűjteni, ez néha könnyen megy, de általában elég nehezen. És igen, beszélgettünk velük, és volt valamilyen jó sztori, vagy valami...
Nem, csak azért kérdezem, hogy ők boszorkánynak gondolják-e magukat, ha mindenki annyira átszellemült, vagy ők tudják, hogy nem azok, csak a társadalom hiszi el róluk, vagy hiteti el másokkal, hogy azok, vagy ők is magukat annak gondolják, igen, én boszorkány vagyok, ez történt, ez lett a sorsom.
Hát ez már egy érdekes csavar, mert amikor, tehát azt mondják, hogy amikor bekerültek, mindegyikük azt mondta, hogy igen.
Hogy ő tudja magáról, hogy ő boszorkány. Tehát elhittem, amit mondanak.
Most már mindenki nekem azt válaszolta, hogy nem, viszont ugyanakkor azt is mondják, hogy azért sem kell körbe úgymond falazni, vagy börtönözni ezt a részt, mert direkt azért ezeknek a falvaknak még mai napig ilyen falu főnökeik, kiskirályaik vannak, azért kapták meg ezt a területet erre a célra, mert hogy ott egy olyan spirituális erő működik, ami egyébként a boszorkányt hatástalanítja. Kvázi bekerülnek ezek a boszorkánynak kikiáltott asszonyok, és automatikusan mindenfajta rítus nélkül akár megfosztják őket az erejüktől.
Uh-huh. Tehát már úgy gondolják, hogy nem azok. Igen. De egykoron elhitték ők is magukról a társadalom miatt. Milyen érdekes azért ez, nem? Hogy működik?
Van egy ilyen nappali, meg egy éjszakai világ. A boszorkányok az éjszakai világban működnek. És hát az afrikaiak sok helyütt azt mondják, hogy az lát jól, aki négy szemmel lát, aki mind a nappali és az éjszakai, a látható és a láthatatlan világot látja, érti.
Tehát én a Janival mondjuk elmegyek Afrikába. Beülök egy fal alá, fejemre esik egy kókuszdúó, a Jani pont ott van, ugye nem nő, de akkor a következő reggel már ébredhet úgy, hogy boszorkány?
Hát ez annél bonyolultabb, de...
De tulajdonképpen de ez a hitrendszerük, nem?
Tehát álmodsz, éjszaka van. Van a lélek és a test. A lélek és a test ugye elkülönül, és a lelked mondjuk álmodban valaki felajánl neked egy ételt, ami általában a boszorkányvilágban, a hitvilágban, idézőben mondom, emberhús. Megjelenik a nagymamád, ad neked egy húst álmodban. elfogadod, megeszed, boszorkánnyá válsz, utána oda megy a nagymamád, most idézőjelben mondom, és elhív téged egy ilyen boszorkányvirágba, egy éjszakai tivornyázásba, ahol ti rosszakat tesztek, embereket
megbetegítettek. Én veled nem megyek Afrikába, mert neked tuti a fejedre esne valami, és én mehetnék a faluba egyébként, mert neked egy rohadt nagy kókusz, vagy dió, vagy bármi a fejedre esett.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy tudtok valami kitelepülésről Gánába, vagy nekem nem megyek. Lebetegszem.
Te biztos, hogy neked a fejedre esne, és mi a életünk végéig.
Arról a tényleg kivel álmodtál? Feriben!
Az első férfi boszorkány falut nekünk húznánk föl, mert a Jani lenne annyira lúzer. Tessék?
Lennél az NG címlapján.
És ti meg jönnél fotózni, vagy jönnétek fotózni.
Igen. Azt mondják, hogy az európaiakra, vagy azokra, akik ebben nem hisznek, nem adnak ezek ránk a felők.
Jó, sok helyen voltatok még, ugye fotóztatok gyógyítókat, papokat, jósokat, meg aranybányában is, ami engem nagyon érdekel, úgyhogy beszélünk még erről is. Jó, játszunk egy hármasugrást, és akkor a hírek után az aranybányával folytatjuk. Vendégeink vannak továbbra is, Lantai Csont Gergő és Szilasi Ildikó, akik Afrikában jártak, ugye Gergő a National Geographic-nak fotózol, ahogy elmondtuk, Ildikó pedig az Afrika ismerő, aki hát belevisz téged a témába. Ugye beszéltünk már itt a boszorkányokról, de van még egy érdekes dolog, amiről szintén beszélhetünk, és ezt szintén fotóztad, ugye, az aranybányák. Hogy milyen élet és micsoda kontraszt ahhoz képest, hogy az ember mondjuk mit gondol az aranyról, meg hogy az hogy kerül kitermelésre és kik csinálják, ez még egy érdekes dolog. Azt olvastam, hogy ez téged nagyon megrázott, mármint amit ott láttál.
Igen, nekem az arany azért, meg a gyémánt is az egyik kedvenc témám, mert hogy itt Európában a csillogás és a legjobb dolgok jutnak az embernek az eszébe, a nők barátja az, a gyémánt, mint tartja a mondás, és kint viszont gyakorlatilag a legtöbb számos polgárháborúnak a kirobbantó oka az aranybányák, gyémántbányák, és hát a legbrutálisabb körülmények úgy általában, nem tudom, hogy ezzel mennyire értesz egyet, a bányák környékén csoportosulnak.
Na mit láttál, vagy miért volt megrázó?
Hát amikor Ildikóval egy-egy robogón oda irányítottak minket valahogy, akkor hát én azt kérdeztem Ildikótól, hogy most mi egy menekültáborban vagyunk, vagy ez az aranybánya, vagy úristen, hol is vagyunk.
Tehát a melósok ellátásán nem látszik, hogy mennyi pénzt lehet kiszedni az aranyból.
Hát gyakorlatilag ilyen zacskókból, különböző szövetdarabokból tákolt kis kunyhocskákban. Hány ember lehetett ott?
Mert 2000. Tehát ezért ez abból is adódik, hogy 4 évvel ezelőtt itt még semmi nem volt. Tehát valaki aranyat talált, akkor utána mindenki ennek hírét vette, rengetegen oda tömörültek, és ez egy átmeneti állapot. Tehát amíg van arany, vagy amíg szerencsével járnak az aranyások, addig maradott ez az átmeneti jellegű tábor, de azt nem tudjuk, hogy ezek az emberek egyébként, akik magukról azt állítják, hogy pénzhez jutnak, mondjuk otthon, szülőfalujukba, vagy akár külföldön, mert Gánából, más országokból is érkeztek oda aranyások, mondjuk milyen palotákat vagy házakat húznak fel. De mi csak azt láttuk, hogy ezek az emberek ott szörnyű körülmények között élnek, egy átmeneti jellegű, tényleg ilyen menekült tábor-szerű helyen.
És milyen módszerekkel bányászik ki?
Két módszert láttunk. Volt egyrészt a felszíni fejtés, amikor a család gyakorlatilag minden tagja, a legkisebbtől a legidősebbig a földet átmossa, és ilyen szöveteken próbálja belőle az aranyat kiszűrni, azt higannyal így össze, egy kis így összevonzani, és akkor azt leadják a bánya vezetőjének.
Az hihetetlen egészséges higannyal, ugye?
Igen. Hát elképesztő. Tehát, hogy ott milyen körülmények vannak abból a szempontból, hogy por, mocsok, higany, nehézfémek, minden szemét össze-vissza, illetve egy másik technológiával is találkoztunk, ahol egy ilyen 40-50 méter mély lyukakba másztak le a férfiak. Ezek a lyukak még egyébként nem is voltak jól kitámasztva fákkal, csak így ilyen ásott lyukak, és akkor dinamittal lent robbantottak. És így remegett a föld alattunk, egy nagyon félelmetes és furcsa érzés volt, és győzködtem őket, hogy hagyd menjek le velük egy...
Meggyőzködtem kellett, hogy ne menj le.
És gyerekek is vannak?
A bányában voltak egyébként.
Hány évesek?
Hát ilyenkor ugye a teljes család részt vesz a munka folyamatban.
Tehát akár 3-4 éves gyerekek is már mennek le dolgozni.
Van erről fénykép is.
Hát ők ott inkább sertepert élnek a szülők körül, és akkor egy jó érzési ember azt mondja az anyának, hogy de hát miért nem viszed valahova, tehát miért kell ezt a posztmocskot, stb. Ezt a hangzavart ennek a gyereknek egész nap hallgatni, és akkor azt mondja az anya, de kihez vigyem?
Hát hova vigyem?
Hát ha én itt dolgozom, akkor itt kell, hogy legyen velem a gyerekem.
Mennyi pénzt kapnak ők ezért?
Én nem tudom, hogy mi van a szülőfalujukba, szülő otthonukba, de elnézve a körülményeket, én nem gondolom, hogy túl jó órabérekbe dolgoznának. Ugye le kell adják az aranyat, amit találnak a bánya vezetőjének. Hát ezt sokan nem teszik meg, ebből vannak konfliktusok, ott elég kemény fiszkókat láttunk, akik a bányát őrizték, tehát gondolom azért erre figyelnek, hogy...
Ők engedik, hogy ti ezt fotózzátok, vagy ez egy hosszú szervezés? Tehát ők nem is azt mondom, hogy büszkék erre, de nekik ez egy teljesen természetes állapot, hogy igen, nálunk így dolgoznak, dolgoztatunk, kvázi tulajdonképpen rabszolgamunkában termeljük ki az aranyat, vagy ha meglátják, hogy fényképező lóg a nyakadba, akkor azért érzékenyen felsziszenni.
Hát le kell mindent szervezni előre, ezt egy nagyon-nagyon szimpatikus és aktív segítőnk volt helyszínen, aki leszervezte. Hát az a baj, hogy kértek tőlünk nyilván pénzt, amit a bánya vezetőjének adtunk.
Uh-huh. Tehát de, még csak nem is azoknak,
akiket... De mindig ugye, akikről készítünk képet, azért igyekszünk nekik is adni valamit, és hát azért így...
De ott ez egy természetes állapot, hogy így termelik? Tehát azt mondják, hogy igen, fotóz le, ez van, hát mi így termeljük az aranyat, vagy azért tudják ők is, hogy tulajdonképpen rabszolga munkában dolgoztatnak.
Ők ehhez vannak szokva, én azt
gondolom. Ez egy természetes
tehát ők nem
dolog.
Tudják. Uh-huh. És egyébként itt Burkina Fasóban jártunk ebben a Kolo aranybányában. Itt én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen lehetett fotózni, de például Gánában is érdekelt volna bennünket ez a jelenség. Ott úgy hívják az illegális aranybányászokat, hogy galamsik, és oda például nem mehettünk volna, olyan kockázati tényezőt akart volna. Csak az, ha egy valamit mondanék, egy héttel az indulásunk előtt a gánai hadsereg fegyveres konfliktusba keveredett például ezekkel az illegális aranybányászokkal, mert a illegális aranybányászok a legális aranybányákkal összeértek a föld alatt, és egy ilyen kis belharc alakult például ki.
Találkoztak? Összeástak? Vagy hogy
igen?
Szinte, tehát már olyan közel. Igen. Igen.
De tényleg, mekkora kontraszt, hogy amit itt mondjuk Európában nem, vagy Amerikában, vagy bárhol az arany, vagy a gyémánt jelent, nem? A gazdagság, a valahova tartozás, hát ugye? És közben hogy jut el
oda? A bányászok élete még itt is nehéz, de egyébként látva azokat a képeket, amik már fönn vannak a Facebookon, ott megnézhettek egy ilyen kisebb összeállítást Gergő fantasztikus képeiből, ott látszik, hogy milyen körülmények között dolgoztak. Tehát az gyakorlatilag az szinte ilyen a vaskorszak szintje. Ilyen primitív eszközökkel, lukakban állnak nyakig, és hát gyakorlatilag olyan, mint az egész, mint egy szeméttelep. Én meg is kérdeztem, hogy ez egy meddőhányó? Nem. Azt mondta, hogy nem, ez maga a bánya.
A tényleg megdöbentő egyébként. A National Geographic dönthet még úgy a fotózás után, hogy mondjuk nem hozza le?
Természetesen. Tehát, igen? Tehát mi leadjuk nekik az anyagokat, a témajavaslatokat, és ez egy nagyon szigorú mérlegelési folyamaton megy át. Először is a magyar szerkesztőség eldönti, hogy ez megfelel a minőségnek. Ha nekik megfelel, még akkor is ki kell küldjék Washingtonba, tehát az amerikai szerkesztőségnek ott visszadobhatják, hogy ez nem üti meg. Tehát az a lényeg, hogy nagyon magas minőségkontroll van, különben hát ez az egész lapnak az értéke, hogy vizuálisan nagyon szép.
Gyerekekről csináltál képeket, vagy tudtál?
Hát
számomra mindig az a legnyomasztóbb, vagy az a legmegdöbbentőbb.
Pár gyerekképet rögtön az elején egy nagyon aranyos kislánya alszik a tievelei kunyhókban.
Teljesen mesztelenül igen, egy ilyen kis pokrócon, vagy nem is tudom,
hogy mind. Ez egy nagyon bájos, aranyos felvétel. Készültek gyerekekről is, de így alapvetően nem volt olyan nagyon sok megrázó gyerekeket érintő pillanat. Mondom, a bányát leszámítva, én ott éreztem a tekinteteken, hogy ott azért nagyon durva dolgok vannak.
Velük ilyenkor tudtok beszélgetni? Tehát arra gondolok, hogy ők a saját állapotukról egyébként mit tudnak, vagy mit gondolnak? Hogy nekik ez egy természetesen beleszülettek, és ezt kell csinálni, hogy életben maradjanak, jobb életre vágynak, vagy azt mondják, hogy ezt kaptuk, elfogadjuk, és megyünk aranyat keresni minden nap. Vagy ilyen közel azért
ők
hozzájuk nem lehet.
Tehát a fiatalok is, tinédzserkorúak, akiket láttunk, ők szerencse vadászok, ők így élnek, most ott vannak a kólói aranybányában, amíg találnak aranyat, vagy úgy hírlik, hogy találnak, addig próbálnak aranyat találni, utána odébb állnak. Ez egy ilyen vándor életmód. Uh-huh. Bíznak a szerencséjükben. Mi most egyre inkább olyat hallottunk az aranyásoktól, hogy egyre kevesebb arany van, másokkal lemorzsolódtak, szerintem egy nem tudom, egy pár hónap vagy év lehet hátra a kólói aranybányának.
Ami még van benne. Gyógyítókkal, sámánokkal is találkoztatok?
Hú, rengeteget, és ez nagyon izgalmas volt, mert nekem is így jó pár év után, hogy most itt tényleg többször térdig jártunk az áldozati csirkevérben, úgy ahogy mondom, tehát főleg Burkina Fasóban a hagyományos orvoslás, vallás az nagyon erős, és ezek ilyen fétis varázslók lényegében, ilyen oltár szobákat képzeljétek el, ahol rengeteg fétis szobor egymásra van halmozva, és akkor kérdeztük például az egyik jóst, egy idős embert, akinek egyébként 70 gyermeke van, mindegyiknek tudta a születési
rátumát. Papa termékeny volt.
Próbára tettük a papát, hogy akkor sorolja föl, ki mikor született.
Van az a 70 gyerek, valami 8-tól, vagy 10-től. Igen,
meg az úgyse rossz azért. Igen, sztarabonként.
Nem jutott még el oda se a gazdák, hogy okosan.
Nem egyszerre van neki 8.
Igen, egyszerre 8.
A felső feleségnek a kunyhójában van ez a nagy oltárszoba, és akkor kértük, hogy hát meséljen többet ezekről a fétis szobrokról, amik egyébként így föl voltak halmozva, és tehát ott volt a csirkevér rajtuk, meg a csirketor rajtuk, meg tehát nagyon bizarr volt az egész, még egy élő macska is ott volt a fétis szobrok között, és akkor mondta, hogy hát ez a nagy, itt a nagypapámnak a halotti szelleme, ez a kisebb, ez itt az édesanyám lelkét takarja, tehát hogy a halottaknak a lelkét úgymond egy ilyen fétis szoborba egy rítussal úgymond beviszik, és ott őrzik, megkérdezik.
És ha valaki például belehal a kezelésbe, akkor kétségbe vonják az erejét, vagy azt mondják, hogy hát ennek akkor így kellett lennie, a mi sámánunk a legjobb sámán. Tehát ha mondjuk félrekezel valakit.
Ez a típusú fétis inkább, vagy fétis varázsló úgymond, inkább problémás helyzeteket kezel, ki, jó, hogyha XY nem tudom melyik lányt veszi el a faluból.
Ja, hogy inkább jó, ilyeneket.
Nem vagyok terméketlen, nem születik gyerekem, csinálj valamit, hogy születhessen.
Neked nem ilyen. Volt valami bajod, amit kikezeltek egy csirke lábbal?
De volt.
És jól vagy?
Nagyon jól érzem most már magam, mert hogy sikerült mindent beszereznem, amit mondtak, hogy szerezzek be. Tehát az én spirittel valami rossz akaró szellem adott nekem egy betegséget, amit a következőképpen kellene kezelnem. Piros-fekete fonallal, 8 seprűgallyal, egy fehér denevérrel, tetszőleges színű macskával és kutyával, kaméleonnal, tevefarokkal, egy tárgyal bármelyik folyóból, bogarakkal, egy használt ruhadarabbal, fekete vászonnal,
szóval
földet kell szereznem.
Ezeket kéne mégis igaz. Sikaká! Fehér denevér!
Létezik a fehér denevér,
mondja. Hogy a legdurvább, hogy vannak olyan piacok, ahol ezek a dolgok mind megtalálhatóak. Aha. Tehát az oroszlánnak a bele, a levágott macskafej,
hát
minden, egy fétis piac tele van. Tehát így több száz van ezekből a dolgokból, ledarált kaméleon, madarak, tehát borzasztó látvány. És ilyen piacokon is jártunk, ez kész katasztrófa volt számomra.
Kíváncsi vagyok arra, mit adnának, hogy nem tudsz első osztályra jegyet venni, csak mindig másodosztályra, hogy arra mit kapnál, két békát, egy levelüvéket, még egy csirkefejet. Ha ezt megcsad, nem késed le az Intercity-t, mint ahogy ez a múlt héten megtörtént.
Azt mondják, hogy figyeljetek ide, hogyha évszázadon keresztül, és ez az őseinek is bevált, akkor mi most miért menjünk el a gyógyszertárba, ahol egy pénzért, tehát drágán tudunk gyógyszerhez jutni, és mi nem is feltétlenül hiszünk abban, hogy ez gyógyít, illetve azok a silány minőségű gyógyszerek, amik Afrikába bejutnak Indiából, innen-onnan, nem is olyan dózisú ellenanyagot tartalmaznak. Tehát ilyen szempontból ez nem, hogy azt mondták állják, hogy nem, hogy él, hanem virágzik és erősödik a hagyományos orvoslásnak a tisztelete, használata. Mi ott voltunk az ugadugui fétispiacon, és nem kellett megrendeznünk jelenetet, tehát ott állt a Gergőjén kamerával, ő fotómasinával, és jöttek az emberek. Én 10 deka oroszlánbelet szeretnék, én ráját szeretnék, én 2 darab szárított kaméleont szeretnék, és ezeket hazavitték, és használták a mindennapi gyakorlatilag.
És a gyógyulási arányokra azért kíváncsi lennék, nem? Tehát a gyógyulási százalék, van ebben nyilván egyfajta placebo hatás, hogy attól is el tud múlni, tényleg, ha két farkat bedarálsz. Ugye? Tehát nyilván leginkább.
De hát az a tevefarok nem sokat segít a gyomorra.
De kimész egy ilyen piacra, és van egy kósza migrénet, hamar elmúlik, nem? Tehát, hogy átgondolod, hogy nem is fáj annyira. Vagy még nagyobb lesz.
Nem, mert szóval egyébként a viccet félretéve, szóval nagyon sok védett állat van ott ledarálva, feldarálva, fellógatva. Tehát ennek azért nagyon komoly hatásai vannak.
Igen, a fehér denevérek nem biztos, hogy annyira örülnek neki, hogy minden második recept benne vannak.
Igen.
Nézd, tesóm, ma este megyek. Igen, vessét gyógyít. Tudjátok már, hogy hova mentek legközelebb, vagy mi a következő? Még mindig Afrika?
Mi maradunk egyébként Afrikánál, Ildikónak lesz egy-két kongói útja, és én meg végig fogok menni egy hosszabb úton terepjáróval Afrikán.
Már annyira sokan kezdték nekünk mondani, hogy ne csak, hogy mikor lehet már csatlakozni hozzánk, ne csak beszéljünk, meg írjunk róla, hogy én elkezdtem utazásokat is szervezni, ilyen a legmeredegebb kalandoloknak, ilyen exkluzív utakat is szervezek.
Utak, ilyen kalandutak így be a dzsumbúj közepébe.
Olyan helyekre, ahol az egész világon senki másra nem lehet elutazni.
És miattad fognak, Gergő, becsukni a szoláriumok? Gyakorlatilag a
ja, tényleg barnulni
így
lehet.
Így van, így gyertek van. Ha valamit nem vesznek át a National Geographicnál, azt azért nem veszik át, mert azt mondják, hogy nézd meg, milyen színe van a rohadt, ne vedd rá.
És te hova mész, hogy mi mész keresztül egy terepjáróval?
Én Egyiptomtól leszeretnék jutni Kongóig, 10-valahány afrikai országon át fél év alatt.
És ott ami jön, tehát hogy téma függetlenül, amit látsz, azt fotózod?
Hát azért ezt nagyon komolyan szervezzük én már január óta. Most fogalmaztunk úgy, hogy kicsit humán erőforrás problémákba ütköztem, de a szervezés az folyamatban van, és gőzerővel csináljuk. Szóval lesznek izgalmas dolgok, Ildikó a belső Kongóba, én pedig még keresztül Afrikának terepjáról.
Gyerekek, egy kitelepülést megérne. Mehetnénk. Nem?
Gyertek.
Egy ilyen fétis piac azért nem fölállítjuk a kis üvegstúdiónkat. Azért az érdekes igen, lenne.
Szudáni sivatagban egy jó morning show.
Igen, azt azért tudnám szeretni. Mikor látható ez egyébként, vagy mikor van ígérete?
Ildikó így júniustól, én pedig szeptembertől.
Maga az újságban, az anyagod, azt kérdezem.
Bocs, félértettem. Hát ez ütemezés alatt van. Nem tudom, én bízom benne még idén, de biztos, hogy az év vége fele. Tehát ez még így lassabb sztori lesz.
Hát van egy kis átfutás, nem?
Mire most befogadják az anyagot.
Befogadják, igen. Jól van, ha jártok megint valahol és jöttök haza, akkor szeretettel várunk benneteket, mert nagyon izgalmas dolgokat hoztok. A Facebookon, ahogy Jani is mondta, van egy csomó fotó már fönt Gergő munkáiból. Nagyon szép képek egyébként, érdemes megnézni.